Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesaljai László. Vasárnapi adásunk témája: Monopoli egyedül városának tutajos madonnája, aki tető alá vonta az egyházat. Vértesaljai László lelkiségi és művészettörténeti írása a 900 évvel ezelőtt Itáliába érkezett keleti ortodox ikon történetéről. A bibliai hitvilágában nem ritkák az álmok, amelyek gyakorta az Isten gondviselésszerű szándékát közvetítik. A Jákob fia József nem csak álomlátó, hanem álomfejtő, és kései névrokona, az Úr Jézus nevelőatya, Szent József maga is háromszor kap intést álmában, hogy mentse az Isten anyját és az Isten fiát. Konstantin császár döntő csatája előtt a keresztjeit kapja álmában, győzelme zálogául. A római Santa Maria Maggiore bazilika elődje egy Patricius és Tiberius pápa álma nyomán lett a havas boldogasszony temploma. A tutajos Madonna hihetetlen történetében is álom lesz az isteni angyali közvetítés módja. Így adódott, időben nem is sokkal, ami Szent László királyunk országlása után, hogy a dél-itáliai Monopoli városában, az Adriai tengerparton, valahol Bári és Brindisi között, egészen pontosan 1117. december 16-án éjjel, Mercurio, a város székes egyházának idős és kiérdemesül sekrestése álmot látott. Abban pedig városa védett parti kikötő öblét pillantotta meg, ahol csendesen ringatózott egy óriási falrakomány, amelynek tetején gondosan rögzítve egy trónust látott rajta egy ikonnal. Az ikon az Isten anyját ábrázolta, aki jobbjával az ölében tartó gyermekre mutat. Az álom azt sürgette, hogy szóljon a város püspökének és kérje, hogy siessen a kikötőbe, mert imája meghallgatásra talált. Ám a püspök azonnal kitessékelte a néhai sekrestését, aki azonban újból, majd harmadjára is visszatért. Romuald püspök végre a harmadik kopogtatása megérezte a rendkívüli jelben az Isten ujját, és immár a szokatlan módon az éjszaka megkonduló harangszóra is a kikötőbe sietett, és ott rátalált az álom jelezte valóságra. Csónakba szállt. A már munkába induló halászok segítettek is neki, de a fura tutaj meghátrált a püspöki bárka elől, és mindahányszor próbálta, mindig kifordult az a nyílt tenger felé. Csak harmadik nekievezése sikerült megközelíteni azt, és végre segítséggel a tutajra léphetett, hogy kellő keretés tisztelettel magasztos tömjén fisbe vonja a csodás vendéget. Először az ikon szabadították fel kötelékeiből, és vitték szárazra, majd csak utána vette számba Romuald püspök a megtörtént dolgot. A tutajos gazdája, mondhatni a kormányosa, maga a szűzanya hozta a város kikötőjébe azt, amiért a püspök és az egyedül város népe már régóta és olyannyira imádkozott. Rönk fákat a frissen készült románkori bazilika gerendás tetőszékének építéséhez. Mert kemény köve, még mármánya is akadt a szép és termékén puliának, amit a rómaiak apuliának hívtak, de annak döntően sík vagy lankás felszínén fa, építkezése alkalmas fa nem járta. Jó lehet, az egész tartomány tele volt, és van most is dús olajfával. Ám jól tudjuk, hogy a göcsörtös olajfából még egy kétméteres deszkát sem lehet kivenni, nemhogy egy új székesegyház fatetőzetét megépíteni, amihez 20 méteres és ölvastag gerendák kellenek. Most pedig 33 darab óriási cédrus rönkfa érkezett, amiből a püspök végre az Isten anya iránti hálás tisztelet jegyében megépítette a fedélszéket, az ikon pedig hálából is nagy tisztelettel az oltár fölé helyezte. Az ikont a helyi lakosok egy spanyol közvetítésű arab szóval jelölték, s mert az al-madia, rönk, fakötegét jelent, pontosabban tutajt jelent, így lett és maradt máig az ikon neve La Madonna della Madia. A tutajos Madonna azóta is a város és az egyházmegye védőszentje, akinek közben járásán az időközben eltelt 900 évben számtalan csodát tulajdonítanak. Noha ennek a legendának korabeli írott hagyománya nem maradt fenn, de az utókor és a közvetett tárgyi bizonyítékok mind-mind a történet valódiságát támogatják. A székesegyház ma búcsújáró hely és zarándok templom, így a híve a katedrálisba lépve az első jobboldali kápolnában szinte azonnal belebotlanak az eredeti gerendákba. Az 1700-as évek első felére az eredeti romuálféle románkori templom olyan erősen megrongálódott, hogy már megmenteni nem tudták. Építettek helyett egy gyönyörű új barokk székesegyházat, a Madia hozta csodás gerendákat pedig átmentették az újba. Sőt, 5-6 darab több méteres szálfát belőlük egy külön kápolnában helyeztek el, mint egy erekjeként. Monopoli mai identitását eképpen a tutajos Madonna adja, akit a lakói nagyon-nagyon szeretnek és tisztelnek. Ennek magam is tanulja lehettem, amikor idén január közepén ellátogattam ide, és hamar megtaláltam az Istenháza szívét, a Madia kegyképet, amit az új barokk templomban, az oltár mögött és föléje épített emeleti kápolnában helyeztek el. Kettős márvány lépcsőn lehet feljutni balról-jobbról a kegykép elé, és amint ott a rózsafizért imádkoztam, láttam, hogy turisták mellett főként helybéliek jöttek a szűzanya elé, félreismerhetetlen családias otthonossággal. Letérdelve egy-két Ave Máriát imádkoztak, majd kicsit bocsánatot is kérve mentek tovább a dolgukra. A kikötőben is jártam, ahol minden év december 15-éről 16-ára virradó éjjel megelevenítik az eseményt. Rendes farönkökből készült tutajjal, amelyre elhelyzi a katedrálisból hozott eredeti Madia ikont, és előadják annak háromszori meghátrálását a püspök egykori hitetlenségének intő példájaként, míg végül annak mai utóda a fedélzetre lép és megtöményezi a kegyképet, majd partra eveznek vele, hogy aztán diadalmenetben vigyék a székesegyházba. Mindez éjszaka, december közepén, ha esik, ha fúj. Egyetlen nap azonban nem volt elég a szűzanya köszöntésére a helybélieknek, így aztán az egyedül város lakói végül augusztus egész hónapját a Madiának szentelték. Július 31-én késő este a székesegyház előtti téren a rózsafüzért imádkoznak, majd éjfélkor feltárulnak a templom kapui, és kezdetét veszi a Máriás hónap. Ferragosztó tájt a hónap közepén minden összesűrűsödik, és a nagyboldogasszony előtti napokban egymást érik az ünnepi események a székesegyházban és a városban is. A kikötőben esténként rezes banda játszik, éjszakánként pedig tűzijáték fényei lobbannak fel. Ilyenkor a külföldre szakadt monopóliaiak jó része hazatér, és főként számukra ismétlik meg, augusztus 15-én éjjel, immár langyos éjszakai levegőben, a szűzanya partra szállását, melyet a helybéliek csak így hívnak, Sendela Madonna, leszáll a szűzanya. Az eredeti esemény és az egykor tevékeny halászok közreműködésének emlékére a város halászai. Amikor a kikötőben fellobbannak a fények, és mintegy leleplezik a Madiát, a tengerbe vetik magukat, és a tutajhoz úszva megragadják annak köteleit, és ők vontatják az uszályt a püspöki bárka elé. A város fiataljai ma éppen részt vesznek az ünnepi események szervezésében és rendezésében, méghozzá önkéntes munka keretében, mint 50 vagy 100 évvel ezelőtt. A Madonna egybefonja és egyben is tartja az ő monopoli egyedül városát. A lakók méltán büszkék a 2500 éves görög nevükre. Akkor ugyanis, majdnem Homérosz korában, és amikor Rómát a hét halmon éppen csak megalapították, az ide északra fekvő szomszédos ősi görög Gnatia tengerparti virágzó városát elpusztították, és annak lakói ide, kicsit délebre menekültek egy védettebb öböl partjaihoz. mint hogy akkor tájt ez maradt az egyáltalán lakott város Bari és Brindisi között, az apuliai Adriaparton, mondták magukra ők, hogy mi egyedüli város vagyunk, ahogy a monopoli, a görög monosz és poli szavakból összerúgt szó is mutatja. Persze a legfontosabbról még nem is szóltam, ez pedig a kegykép. Ikonográfiai stílusát tekintve az ikon a Hodegetria, vagy Hodigitria típusú istenanyát ábrázolja, aki kezével a fiára mutat, és ezzel a gesztusával mintegy megvallja és jelzi gyermeke Isten mi voltát. Az újszövetségi szentírásban, a kánai mennyegzőr történetében szó János evangélista Jézus anyja öntudatos kijelentéséről, aki a szolgákhoz e szavakkal fordul, tegyétek, amit mond. Ez a páratlan öntudat nyilván abból a tapasztalatból származik, hogy anya és fia együtt éltek vélhetőleg Jézus nyilvános fellépéséig 30 éven keresztül. Ki ismerhette olyan nagy mélységig az urat, mint az édesanyja, hiszen egészen egyedüli módon kettejük közé ismeret homályosító bűn nem léphetett. Az ikonfestő Szent Lukásnak tulajdonított Mária ős ikon kopt közvetítéssel érkezett Bizáncba az 5. században, ahol néhány típusában hamarosan kánoni formát nyert, melyek csak nagyon lassan változtak meg az idők során. A 12. század elején, amikor a Madonna della Madia ikon monopoliba érkezett keretről, már régóta stabilizálódott ez a félalakos istenszülő ábrázolás, és noha szigorú kánoni szabályok kötötték a lényegi vonásaiban, mégis az ikonfestők a konkrét kép megteremtésekor belevihették egyéni lelkiségüket és a helyi sajátosságokat is. Nem ismerjük a monopoli Madia ikon konkrét eredetét, de egyértelműen következtethetünk a megrendelő magas pozíciójára és a művész kiváló sajátosságaira. Olvassuk hát a képet, éppen a legközepéből kiindulva, mert éppen ott találjuk az anyja ölében ülő gyermek jobb kezét. Ez a kéz áldást oszt, ujjai mozdulatával feltárva a kettős természeti Krisztus Jézus és a Szent Háromság Isten valóságát. Érdekes módon ujjai még a Jézus név görög formájának kezdőbetűit is mintázzák. Az útmutató Isten anyja jobbja nem is csak a fiára mutat, hanem a fia kezére, amelyből minden áldás és élet fakad. Az Isten gyermek kora ellenére egy felnőttnek a ruháját viseli, de minthogy aranyjal átszütt a tunikája, már annál is többre utal. Királyi viselet ez, a dicsőség királyi ruhája, amit a sok helyütt felragyogó napkorongok sugarai hálóznak be. Nem csak arancsárgán fénylik ez a ruha, hanem maga a fény, ahogy ő mondja, én vagyok a világ világossága. Balja szalaggal gondosan átkötött írástekercsét tart, amely egyszerre jelzi, hogy ő a logosz, Isten szava, és egyúttal a kinyilatkoztató szavak összessége, a szentírás. A gyermek egyenes tartással ül anyja karján, öntudattal felemelt feje előre tekint, mint egy saját sorsát látja maga előtt. Mária nem a gyermekére néz, hanem szívében forgatva a fiáról szóló jeleket, eltöpreng azok értelmén. Noha ránk tekint, ám valójában mintegy bennünket is bevon benső töprengésébe. A kép szemlélői mi. Így kerülünk tekinteteik keresztüzébe, hogy részesei lehessünk annak a csodálatos kapcsolatnak, amely kettejüket összeköti. Ebben áll az önmagában eseménytelen ikonnak a szerepe, mert belevon az anya és a fia szeretetébe, abba mélységes áramlásba, amely csendesen árad és tölti be békességgel a szemlélődő lelket. A dicsőség napfényzette ruhájába öltözött királyi fenség egy finom gesztussal elárulja az arca jelezte eltökéltség útját, amely szenvedésen halad keresztül. Egyik lábát átveti a másikon, és azok egymás keresztezése éppen a megváltás kereszt titkára utalnak. Isteni tetszés szerint kellett, hogy ő szenvedéssel váltson meg minket. Messze több így az igon üzenete, mint anya és gyermek egyszerű meghitt kapcsolata. A tutajos Madonna ikonján sajátos módon megjelenik az egyház is, két képviselőjén keresztül, amelyet valószínűleg utólag festettek rá. A kép alján ugyanis balról és jobbról is feltűnik egy-egy alak. Mária jobbja mellett egy piros ruhás férfi térdel, kezében hosszú égő gyertyát tart. Ennek párja, Mária bal keze alatt, a gyermek lábához boruló kapucnis bazilita szerzetes. Földig lehajlása az egyedül Istennek kiáró imádó tisztelet jele, amint imára tett kezeivel és arcával a gyermek sarkához bújik, mint a jóvá tenni annak a bűnét, aki sarkát emelte ellene. Valóban Bizáncban az 5. századtól fogva működött a Hodigoly nevi monostor, ahol az említett kopt közvetítésű ősi jeruzsálemi Mária ikont őrizték, és ami archetípusa, ős típusa lett a későbbi Mária kegyképeknek. Éppen a Komnénosz császárok korában, vagyis a 11-12. Században született egy fordulat a Mária ábrázolásban, amikor az eddig frontálisan szemben ábrázolt istenanyát és gyermeket fél profilból kezdték megfesteni, miként éppen a tutajos Madonna esetében is. Az említett bazilita szerzetesek monostora mellett működött ez időtájt a Hodegitria testvéri közösség, latin szóval konfraternitás, amelynek tagjai az útmutató istenanya kegyképének méltó és helyes tiszteletét ápolták. Egy 12. századi kódex miniatúrája az úgynevezett Hamilton Zsoltáros könyvben bemutatja a közösség szolgálatát, amint egy baldakin oltárépítmény alatt, égő mécsesek mellett, piros szolgálati ruhába öltözött közösségi tagok leborulva tisztelik a liturgikus állványra helyezett ikont. 1769. január 15-én nagy tisztesség érte a Mária ikont, minthogy Rómában a Szent Péter Bazilika káptalanja, vagyis kanonoki testülete, 13. Kelemen pápa jóváhagyásával kanonizálta a kegyképet, vagyis az anyának és a gyermekének arany koronát küldött, amelyet máig a monopoli székesegyház kincstárában őriznek. Akkor tájt született az ima, amelyet a Madonna leszállásakor a püspök imádkozza a kegykép előtt. Ima a tutajos Madonnához. Mennyire szép és kedves, ó Mária! Itt a kegyképed előtt, amit angyalai szolgálata révén küldtél nekünk, megemlékezni anyai szeretetedről és fogyhatatlan irgalmadról. Ó, legáhítatosabb szűz! Az én lelkem, mint nyögdécselő gerlice trónusod lábához telepedik, és teljes bizalommal az édesanyai szívedbe helyezi vágyakozásait és félelmeit, szükségeit és élő reményeit. Szabadíts meg, ó Mária, minden szorongástól, minden beszedelemtől, és ments meg azt a lelket, amely azzal büszkekedik és abban bizakodik, hogy gyermekeid közé tartozik. És ne csak engem, hanem gondosan virrasztva nép fölött, amely a tiéd, ments meg az itt jelenlévő és távoli gyermekeidet is. Mondd a te Jézusodnak, hogy neveinket írja be az ő életkönyvébe, és kérlelünk, mondd meg neki, amiként egyszer ő mondta az örök atyának, hogy senki sem vész el a rábízott gyermekek közül. A legfőbb küzdelem óráján add, ó Mária, hogy izzó szeretettel, ajkunkon Jézus nevével és a te szentséges neveddel diadalmasan dicsérjünk téged, és adjunk hálát néked a paradicsom dicsőségében. Amen. Monopoli egyedül városának tutajos Madonnája, aki teti alá vont az egyházat címmel, Vértesajai László írását hallották. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve butózik a mai adás készítője, Vértesajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudetur Jesus Christus.